Istenünk, mennyi atyánk, szeretnénk csendben maradni, hogy meghalljuk a te szavadat, ami tiszta, halk, amely az élet szava. Szólj, szólj hozzám, Uram, és kérlek a botladozó szavaknak, te adj értelmet, te adj üzenetet. Szent lelkeddel légy velünk, és áld meg bennünket. Amen. Isten igéjét olvasom János evangéliumából. János evangélium a 10. részének 11-től 15-ig terjedő verszakait. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Kedves testvéreim! Gyermekkoromban a Bakonyban, Bakonyi faluban Szentgálon nyaraltam, és mindig megcsodáltam, amikor az erdők alján a hatalmas pásztor által kísérelt bojtárokkal segített nyájat. Feltűnt nekem az a hatalmas bot, ami olyan kampós bot volt, nem is igazán értettem, hogy miért van, de valahogy minden olyan szép volt, beleillett a tájba, a békességbe, és valahol örömet okozott ennek a látványa. Csak később tudtam meg már felnőtt fejjel, hogy mire is lehet használni ezt a kampós botot. Hát ez a kampós bot, ez a pásztor bot, ennek két feladata is volt. Egyrészt az, hogy ha valaki, egy bárány az árokba, szakadékba esett, akkor azzal a kampóval ki lehetett húzni. A másik, és amire igazából nem gondoltam volna, mert erre a kampó alapján igen, hogy a pásztor nem érintette meg a bárányt, mert ha a kis bárányt megérinti, akkor megérzi az édesanyja, és utána nemeteti tovább. És a másik, ami ott volt, hallottuk itt az énekben is, a vessző. Hallottuk, hogy botod és vessződ megvigasztalt téged. De a bárányt a pásztor bottal soha nem ütötte meg. A bot arra szolgált, hogy védje a bárányt. Védje a bárányt a farkasok, a vadállatok ellen. A vessző volt az, amivel megfenyítette, a kellett, figyelmeztette, megállította, hogyha a rossz út fele indul el. Én vagyok a jó pásztor. Ez is olyan példázat, amit nehéz magyarázni, annyira önmagáért beszél, annyira csak gyengíteni tudjuk a magyarázkodással azt a gyönyörű önarcképet, amit Jézus Krisztus itt önmagáról rajzol. Jó lenne, ha tudatosan törekednénk arra, hogy Jézust egyre jobban megismerjük, egyre jobban meg is jegyezzük, hogy valójában tudjuk, értsük ki, ami megváltunk, és így tudjuk azok után másoknak is beszélni róla. Bennem két kép van. Két kép maradt meg. Az egyik, az a kép, amikor Jézus fölemeli a bárányt. Jézus fölemeli a bárányt, magához öleli, szereti. És ez azt hiszem, nagyon sokan átélhettük szülőként. Szülőként, amikor egy gyermek sírva fakad, egy kisgyermek, felemeljük, magunkhoz öleljük, és akkor már minden rendben van. így emel föl, így ölel magához bennünket a jó pásztor. És a másik kép az inkább a Munkácsinak a festményén látható, Jézus a Pilátus előtt. A pásztor, aki szembeszáll a farkasokkal. A pásztor, aki, ha kell, hosszú úton keresztül is nyakában viszi, mert van ereje a bárányt. Amikor a gyermekeim kicsik voltak, amikor az ikrek megszülettek, akkor az első fél évben egy szörnyű betegség támadta meg őket. A kiszáradás veszélye állt fönn. Este ott volt a gyerekorvos, mondta, hogy másnap kórházba kell vinni őket. Azon az éjszakán az ágyuk mellett aludtam. Az ágyuk mellett aludtam, és imádkoztam. És 10 percenként fölkeltem, és megnéztem, hogy lélegeznek-e. Buktak-e, ki kell-e őket valamiből emelni. És azt hiszem, ezek azok a kitüntetett pillanatok, ezek azok az idők, amelyről sokan szóltak. Ez az az idő, amikor az én életem vízszintes síkját, a vízszintes vonalat az Isten függőlegesen metszi. Ez az a pillanat, amikor az ember mindennapi útján megy, érem a mindennapokat, hálát adok a gyermekeimért, de ez az a pillanat, amikor át kell adnom. Ez az a pillanat, amikor először magamat adom át a jó pásztornak. János evangéliumát olvasva sok helyen, különböző helyzetekben, de mindig ugyanarra nézve halljuk Jézus kijelentését, én vagyok. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok az élet vize, én vagyok a feltámadás és az élet. És most ezt halljuk Jézustól, én vagyok a jó pásztora. A jó pásztor életét adja a jókért. Az előbb énekeltük, elmondtuk a 23. Zsoltárt. Ebben a zsoltáros vallomásban, Dávid szép megnyilatkozásában, amit Isten gondviseléséről, hűségéről, szeretetéről magunkat mond, magunkat is, mint egy ott érezzük. Sőt, ha meg tudjuk vallani, hogy Isten a mi pásztorunk. Ő hűségesen hordoz bennünket, gondja van ránk, és még a halál árnyéka földjén sem kell félnünk, mert vigasztalása, feltámasztó hatalmának ereje velünk van, és megerősít bennünket, már szinte úgy érezzük, a többi nem számít. A zsoltáros személyes vallomást mond, Istennel való kapcsolatát fogalmazza meg a szép képben, amit nekünk, magyaroknak nem is nehéz megérteni, hiszen félig meddig pásztornép vagyunk. Még azt a szép példázatot is idézhetjük, amit oly gyakran vigasztalásul veszünk, de oly gyakran félre is értünk, amit Jézus mond, amikor az elveszettjükről beszél. Arról szól ez a példázat, hogy pásztor ott hagyja a 99-et egyért, utána megy. Micsoda kockázat, mondhatnánk, micsoda vakmerőség, 99-et őrizetlenül, vétlenül hagyni, egyetlen egyért? Igen, így szeret Isten. De vajon hova kerül vissza az egy? És hova kerül vissza a tékozló fiú, aki hazatér a disznók pályájától, újra gyűrűt kap az ujjára, újra fölsorozzák, és azt mondja az atya, ez az én fiam, aki elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Sőt, kimegy az időbbik testvéreért is. Talán értem, a nyak is kálvinistáért, hogy jöjjön csak be, mert a család újra egyé lett. És az a lyuk vajon hova kerül? Vissza a 99 közé, hogy újra 100 legyen a szám. Ha mi el tudjuk mondani, és el is kell tudnunk mondani boldog szívvel, hogy Isten a mi hűséges pásztorunk, szeret bennünket, utánunk jön, megkeres bennünket, nem hagyja, hogy tévelyegjünk, elénkbe kerül, utunkba áll, hogy nem elsünk tovább a vesztünkbe. Nos, ha mindezt elmondhatjuk, azt is el kell mondanunk, hogy mindez azért is történik, hogy Isten visszahozzon az ő népe körébe. Mert úgy kerek a szám, úgy teljes a közösség, ha én is benne vagyok. Amikor Jézus kijelent önmagáról, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért, akkor nem azt mondja, hogy életemet adom egy juhért. Életemet adom életed, ezt is mondja. De most azt mondja, hogy a juhokért adom életemet. És milyen drámai, hogy amit Jézus mond, indulatokat vált ki. Mert miket is mond Jézus? Azt mondja, hogy akik előtte jöttek, tolvajok és rablók voltak, és nem hallgattak rájuk a juhok. Akik eddig jöttek, hogy rendet csináljanak, akik eddig jöttek, hogy békességet adjanak, akik eddig jöttek, hogy igazságot szolgáltassanak, akik eddig jöttek, hogy Isten népét egybetartsák a békesség szövetségében, azok mind béresek voltak, és amikor eljött a veszedelem, elfutottak. Mert aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, csak a maga hasznát nézi, a maga érdekét, a maga kényelmét keresi. Azt mondja tehát Jézus, hogy vannak, akik rabolni jönnek hátulról, azoknak a birkák kellenek. Nem a bárányok javát akarják, a saját javukat akarják. Vannak béresek, akik úgy teszik a dolgukat, mert ezért fizetik őket, de áldozatot nem hoznak a bárányokért. Eltűnnek, ha jön a farkas, mentik az életüket. És van a jó pásztor, aki ha kell, még az életét is odaadja a juhokért. Aki a juhokért él, ez a Jézusi lelkület. És itt érezzük mindnyájan, hogy egy szempillantás alatt minden megváltozik, és mi isteni titkok kellős közepébe érünk. Mert Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A bűnbe süllyedt embert, az elveszett embert, az Isten igazságától elhanyatott embert, az örökös, belső, békétlenségbe vergődő embert csak krisztusi áldozattal lehet meggyógyítani. Életemet adom a juhaimért. A juhaimért szó már többet jelent, mint a juhokért. Ez azt jelenti, hogy az ő tulajdonai vagyunk. És éppen ezen a ponton átlépünk Isten legmélyebb titkához, aminek nincs hasonlata, amire nincs szép kép, amire nincs költészet, mert itt a legmegrendítőbb valóság tárul föl. Isten Jézus Krisztusban, mint egy önmagát adja oda áldozatul az övéért. Kedves testvéreim, felismerjük, észrevesszük, megdobban a mi szívünk. Hagyj tegyek fel egy kérdést, és a kérdésre legalább az elejére egy rövid választ. Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testőstül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem a megváltó ígér, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A jó pásztoré, aki életét adta a juhaiért. Itt most már arra is szabad gondolni, hogy minket is bizonyos értelemben pásztorokkal akar formálni és nevelni a mi megváltónk. Isten őrizzen meg attól, hogy rabló indulatok lapuljanak bennünk, hogy képes legyek elvenni a másét. De Isten őrizzen meg attól is, hogy úgy tegyek, mintha pásztorkodnék, de áldozatot nem vállalok azért, akik rám bízottak. Amíg nem kell áldozatot hozni, amíg nem kellemetlen, nem kényelmetlen, addig igen. De egyébként én fontosabb vagyok. Ez a béres lelkület. Az a Jézusi lelkület, hogy a rám bízottak a legfontosabbak. És ha csak úgy tudod megvédeni őket, hogy belehalsz, vállalod? Ezt hirdeti nekünk a Golgotai kereszt. Nekünk is pásztornak kell lenni, de Gyökösi Bandi bácsi szép fogalmazásában inkább csak bojtárnak, pásztori lelkülettel. Így lehetünk saját közösségünkben, gyülekezetünkben, családunkban, munkahelyünkön pásztorok. Emberi gyarlóságaink sokszor kizökkentenek ebből a szolgálatból. A szolgálat, hivatás, több mint szerep, bár néha kell, hogy a szolgálatot elvégezve abban a szívben, abban a helyzetben, akár egy szerepben mondjam el, éljen meg szolgálatomat. De ez csak ahhoz kell, hogy elősegítsem a kapcsolatot. Az alapvető döntés mégis a rám bízottak felé a feltétel nélküli elfogadás. De könnyen lehet ezt elmondani, de rendkívül nehéz megélni. Jézus egyik hűséges bojtára a költő Füle Lajos így ír erről a Hamu tanújtása című versében. A hamut néztem reggel odalent a nagy kosárban, míg pihent puhán, és szürke elomló hatmai felett megéreztem egy nagy kérdőjelet. El tudsz-e égni lassan másokért, mint egy darab fa, hogyha tűzbe vett dermesztő télben egyszer a kezem, szolgálsz-e zokszó nélkül, s nesztelen? Ha életedből csak hamu marad, feláldozod-e akkor is magadat? Hamut néztem és néztem a szívem, én erre képes nem leszek soha. De Jézus él, és áll a Golgota. És éreztem, hogy ő a felelet, és éreztem, hogy benne az igen, Isten lelke táblatot nyitott, ott állt kibontva, ott állt a titok, hogy végtelen nagy szoba a világ, s hideg van benne, sokszor nagy hideg, de lángra gyűjtött életek dalolnak, és övék a holnap, és övék az örök élet. Kedves testvéreim, két emberről hagy szóljak, két példáról. Az egyik itt van a énekeskönyvünkben, 399. dicséret. Szepetneki János, aki tudja, hogy másnap halálra ítélik, hitéért, így ír. Így fohászkodik Urához. Ím hol vagyok, édes Uram, Istenem, kész vagyok mindenben néked engedem, szent nevedért szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hitben ne hagyd tőlem, tőled elesnem. Jöjj el én már, ó én édes orvosom, jöjj el megváltó szép Jézus Krisztusom, jöjj el megnyugtató édes megváltóm, testemet, lelkemet te kezedbe ajánlom. 1945. áprilisában, húsvét utáni első vasárnap, a fogolytársak Bonhoeffert kérik meg, hogy ő szolgáljon. Bonhoeffer napige alapján szolgál, ami az 1 Péter 3, 1 Péter 1, 3, 5 verseiben található ige. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halotta közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. aznap este Bonhoeffert szólítják, és másnap kivégzik. De előtte az Úr megerősítette. Megerősítette azt a pásztorát, azt a bojtárját, aki róla szólt, aki az életét odaszánta. Kedves testvéreim, emberi gyarlóságunk az is, hogy sokszor levesüljük önmagunkat, feladatunkat. Nincs olyan ember, akire ne bíznának valakit. Minden munkához, minden tevékenységünkhöz kapcsolódik egy másik ember vagy egy másik közösség. Emberi világunkban a bojtárkodás állandó és megosztható feladatként jelen van. Vannak helyzetünkből fakadó, állandó szolgálatunk, és vannak változó helyzetek. Középkorú szülőként kell gondoskodnom a gyermekekről és az idősebb szülőkről. Útnak indítani és hazakísérni. Volt, amikor engem indítottak, és lesz, amikor engem kísérnek. Ismerem a hangokat, ismerem szívük szeretetét, mert rajtuk keresztül és általuk a főpásztor szólal meg. És mindennapi életünkben sokszor van olyan helyzet, vállalni az egymáshoz tartozást. Máskor én vagyok, aki eltévedt, aki elgyengült, és hozzám értem kell lehajolni. Ugye milyen áldott dolog az ő nyájához tartozni? A jó pásztornak vannak elhívott bojtárai, ami lelki pásztoraink, akik az egyházban, a gyülekezetekben hirdetik az evangéliumot. Szeressük őket, imádkozzunk értük, hogy hitelesen, tisztán és ugyanolyan indulattal adják tovább az igét, ahogy kapták. Pásztori türelemmel hívogassák a rájuk bízottakat azzal a reménységgel, hogy előbb-utóbb Isten igéje eléri célját. Ugyanakkor minden embernek, akinek szívében ott van Krisztus, hirdetni kell az evangéliumot a világban, mert a jó pásztor küldött minket. Bárányokat a farkasok közé, mert ő másokat nem küldhet. De úgy megerősíti a bárányokat, hogy elmernek menni a farkasok közé. A világban nehéz ma szólni, de hiszem, hogy Jézus jelen van. Talán mai emmausi barátmódjára, talán pont rajtunk keresztül akar szólni. Oda csatlakozik hozzájuk valaki, csöndesen, alázatosan, egyszerűen, és elkezd velük beszélgetni. Elkezd velünk beszélgetni. Kedves testvéreim, legyünk a jó pásztor juhai, és a tőle kapott elhívással és felhatalmazással legyünk a ránk bízottak pásztorai, megerősített, szolgálatra felkészült bárányai. Legyünk az ő juhai. Amen. Imádkozunk. Istenünk, mennyi atyánk, jó pásztorunk, megváltó Krisztusunk. Hálás szívvel mondunk köszönetet a szent ígédért, az elhívásért, a megtartásért, a megújításért, a megerősítésért. Olyan jó tudnunk, hogy hozzátartozunk, hogy a tieid vagyunk, hogy szeretsz és hogy szerethetünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te ismersz bennünket, és hogy mi is ismerhetünk Téged. Adj megújult szívet, hogy legyen ismét reménységünk. Adj erőt, hogy tudjunk ismét bizonyságot tenni rólad a gyülekezetben, a családban, a munkahelyen, a barátok és az ellenségek között, ott, ahova csak küldesz. Adj késztetést a hívogatásra, a Te szent igét hallására ezen a héten is, és adj késztetést a veled való szorosabb találkozásra, bűneinknek letételére, az úrvacsora vételének szentségében. Istenünk, könyörgünk az elesettekért, a hajléktalanokért, a hidak alatt, parkokban elbújva alvókért. Könyörgünk a szétesett családok minden tagjáért, az árvákért, özvegyekért, magukra maradottakért, az otthon vagy a kórházágyon betegen fekvőkért, gyógyulásra várókért. Te vagy oltalmazójuk, Te légy gyógyítójuk. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, gyülekezeteinkért és lelkipásztorainkért, az új zsinati ciklusért, hogy döntéseinkben a Te akaratodat keressük. Könyörgünk, Urunk, az oly sokszor türelmetlen, elégedetlen, de sokat szenvedett magyar népünkért. Könyörgünk, Urunk, az általad megáldott emberi kapcsolatainkért, gyermekeinkért, ifjúságunkért, mi magunkért, a hivatal minden dolgozójáért, az újakért és a régebben itt lévőkért, hogy egymás megismerésével közösségünk megerősödjön. Urunk, adj nékünk veled való járást, szolgálatot, és adj nekünk végül hazatalálást. Hazatalálást hozzád. Szent lelkeddel ölelj át, és áld meg bennünket. És most közösen is mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Istenünk áldását. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, örök szövetsége vére által, a mi Urunk Jézus Krisztust, tegyen készségessé benneteket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.